csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Van egy ilyen zsoltárunk. Úgy sokszor megfogalmazódik bennem, hogy amikor megérkezünk egy alkalomra, akkor kétféle érzéssel érkezhetünk meg a szívünkbe. Az egyik, hogy bennünk zakatol az, hogy jaj, de jó, hogy találkozunk a testvérekkel, egymás nyakába borulunk, és odafordulunk egymáshoz. Ez is egy jó megérkezés. A másik verzió pedig az, amikor megérkezünk, és nem emberekkel foglalkozunk, hanem leülünk, elcsendesedünk, és rákészülünk arra, hogy Uram, mit szeretnél most mondani nekem. Nem tudom, hogy ki hogyan érkezett, bizonyos dolgokat láttam testvéreken, érdemes kipróbálni mind a két megérkezési módot, hogy úgy tudjunk ráhangolódni egy alkalomra, akár hogy elcsendesedve leülünk imádságban, egy néhány percet eltöltünk Isten jelenlétében, és nem törődünk azzal, hogy körülöttünk milyen dolgok zajlanak, vagy esetleg zajlik az élet, érezzük annak a lüktetését, hangjait. A kezdő énekünk az az ének lesz, amit megígértünk a délelőtti alkalmon a testvérünknek, az Úr van itt, ez ugye a felelgetős ének. Lehetne úgy, hogy a hölgyek kezdik, és akkor a férfiak visszhangozzák, jó? Ádám, akkor a lányok kezdik, férfiak visszhangozzák, és akkor nektek vinni kell majd a férfi szólamot. Bogi, te meg akkor a lányokét. Jó? Akkor kezdhetjük. Lányok kezdik, és a fiúk a visszhang. Lesz a következő énekünk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Urunk, olyan sokszor érezzük életünkben, emberi kapcsolatainkban a széttöredezettséget, az egységnek a hiányát. Könyörgünk most hozzád azért, hogy te légy az, aki kiárasztott szent lelkedet a mi szívünkbe, kiárasztod lelkedet a mi közösségünkre, és egységet teremtesz benned, a te szent fiadban. Urunk, bocsáss meg, hogy mi sokszor olyan utakon keressük az egységet, ami nem szerinted való, amik emberi kompromisszumok, de valójában távolabb visznek tőled. Kérünk, Urunk, óvd meg minket ezektől, és add, hogy valóban a te szent lelked által, a te fiadban való hit által juthassunk egységre. Kérünk téged azért, hogy ezen a mostani alkalmon is te Te szólj hozzánk. Te nyisd meg mindegyikünknek a szívét és a fülét, hogy a bizonyságtételből, az ige hirdetésből, az énekekből, az imádságokból mindenki meghallja azt, amire szüksége van tőled való üzenetként. Tégy egyé, Urunk, kérünk. Nagyon nagy szükségünk van erre. Amen. Következő két énekünk énekeskönyvi ének lesz, az Úr csodásan működik, azt fogjuk énekelni, utána kérjük szépen Garádi Péter testvérünknek a bizonyságtételét. Most hirtelen nem látom, hol ül a Péter. Ja, ott rejtőzik. Péter bizonyságtételét, utána az Úr Szent Bárányára éneket énekeljük, és utána figyelünk az ige hirdetésre.
Szeretettel köszöntök mindenkit, de mielőtt a megtapasztalásainkról beszélnék, egy tisztázandó dolog. Ugye senki nem értett tegnap félre, amikor egy gyenge párhuzamot hoztam, és húztam magam és Simon Péter között, akkor ez ennyi. Nem Péter apostol és magam között, jó? Tehát értsük világosan. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, az Isten nagyon-nagyon sokféle módon szól az emberhez. És mi ezt a sokféleséget megtapasztaltuk. Nem fogok minden megszólalási módját és figyelmeztetését Istennek felsorolni, amit átéltünk, de most hadd hozzak három esetet ide, három tipikus isteni megszólalást. Az egyik ilyen megszólalás az, amikor az ember halad az Úr útján, és aztán valami sok hatás éri, most tegyük félre, hogy ez negatív vagy pozitív sok hatás, valamilyen váratlan dolog, kizökken abból a menetből, arról az útról, amin az Isten vezeti, elbizonytalanodik, és aztán jön egy emberi szó, de rajta keresztül Isten szava, és az helyre tesz. És a döbbenetes az, hogy ez az emberi szó nem szükségszerűen hívő embertől kell, hogy jöjjön. Lehet, hogy egy teljesen hitetlenül. És most átadom a szót a feleségemnek. Aztán utána még a másik kettőről beszélek.
Péter után nehéz megszólalni, mert akik ismernek, tudják, hogy egész más típusú vagyok. Általában úgy szokott mindig ez lenni, hogy ő beszél, én meg imádkozom az alkalomért. Ezért nehéz most megszólalni, és amiért most ezt elmondom, másrészt az is nehéz, mert ha Isten lelke indít, el szoktam ezt mondani olyan közösségben, hogy tudom, hogy a testvéreknek szükségük van arra, hogy valami olyasmit is hallanak, amivel általában az emberek nem szoktak dicsekedni, főleg nem, hogyha olyannal kínlódnak, hogy szeretnének megfelelni az Istennek. Ez is egy borzasztó tragédia, hogy van egy elgondolásunk, hogy az Isten hogy szerethetne, és hogy milyen vagyok, és mikor szembesülök ezzel, akkor épp amiről tegnap is a Péter beszélt, hogy el kell tudni fogadni magunknak az, hogy amilyenek vagyunk, úgy akar az Isten szolgálni. És általában, ha a lélek indít, akkor ezt le tudom küzdeni, most meg a Péter kért, hogy akkor mondjam el ezt én. Úgyhogy most bocsánat, egy kicsit lehet, hogy nehezen fog sikerülni. Ugye arról van szó, hogy amikor Brazíliába készültünk kimenni, három kislányunk volt, és ez egy csodálatos lehetőség volt, és nagy örömmel készültünk, és tudtuk, hogy ez úgy fog történni, hogy ő előre kimegy, én meg a három kicsi lánya, meg a sok csomaggal pár hét múlva utána megyek. És közben történt egy olyan dolog, hogy egy orvosi vizsgálat következett, és kiderült, hogy gyermeket várok, és ez elég furcsán hangzik három gyermek után, hogy azt mondom, hogy váratlanul él, de hát ez volt az igazság, mert az agyam annyira mással volt tele, hogy készülünk kifele, hogy ez nagyon hirtelen jött, és ezzel sem illik dicsekedni, de az első pillanatom nem egy öröm volt, hogy hú, megint az Isten ajándéka. Ugye van ez, hogy az anya még gyümölcs az Isten ajándéka, nem úgy éreztem, hanem úgy, hogy mint ez egy nehéz kereszt. Bocsánat, hogy ezt mondom, mert ez sem, tehát ezt is szégyellem elmondani, hogy keresztként éltem át. És úgy, hogy hát az Isten adta, annyit már megtanultam az Istentől, hogy
jobb neki engedelmeskedni, mint a saját fejem után menni, mert abból sokkal nagyobb baj született. Azért 16 éves korom óta az Isten kőkeményen nevelgetett arra, hogy lehet más utakat keresni, de az veszélyes, és lehet, hogy pillanatnyilag talán úgy tűnik, hogy az jobb, meg kényelmesebb, de annak olyan következményei vannak, amit aztán később, mikor belátjuk, akkor döbbenünk rá, hogy jobb lett volna hallgatni az Istenre. És ugye, amikor meghallottam, hogy terhes vagyok, hát az a csendes beletörődés, hogy hát Uram, hát ha ez így van, akkor ezt végig kell csinálni. És ami egy nehézség volt, amikor kiderült, hogy 3 hónap után, hogy baj van a terhességgel, és be kell feküdni a kórházba, és akkor, ugye ez, amiről olyan nem szívesen beszélek, de nagyon tanulságosnak tartom, hogy akkor nem beszéltem sem a férjemmel, sem az Istennel, hanem az első gondolatom az volt, hogy azt mondtam az orvosnak, hogy ha úgy látja, hogy baj van, akkor vegye el. És ez egy hitetlen orvos volt, és általában ugye 3 gyerek után, ha nő egy ilyet mond, hogy nem kívánja a terhességet, hát akkor van, aki simán azt mondja, hogy ahogy ön gondolja, asszonyom. Ez az orvos nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy asszonyom, 3 hetet vagy pár hetet bírjon ki itt a kórházba, és hogyha ez a gyermek megmarad, akkor a sors, ha megtartja, akkor ugyanolyan esélye van arra, hogy egy életképes gyerek legyen, mint akárki más. És ez volt az a pillanat, amikor tudtam azt, hogy az Isten figyelmeztet azzal, hogy ne a magam feje után menjek, és utána megint nem egy dicséletre méltó dolog, de nem azért nem tettem meg ezt a lépést, mert én olyan erős voltam, hogy hát az Úr majd csak megsegít és végítsen, hanem egyszerűen a félelem vitt arra, hogy ha az Istennek nem engedek, akkor abból baj van. Tehát egy belső hang szólt, hogy ez az üzenet az Istentől jön, és egy ráadásul az is megdöbbentő volt, hogy nem egy hívő orvos volt, aki, ugye ezt mondtam, egy hitetlen orvos. És az a 3 hetet, amikor ugye ott feküdni kellett, hát nem volt éppen könnyű, és kiderült, hogy végül is kaptam engedélyt arra, hogy hazamenjek. Kérdés volt, hogy ki tudok-e menni a Péter után, mert megmondták, hogy 7 hónapos terhességgel már nem lehet utazni. És utolsó pillanatban volt, mikor az orvos úgy látta, hogy biztonságos az utazás, lehet menni, és akkor így mentem ki a 3 pici gyerekkel, meg a Rodrigóval a hasamban, 7 hónap, majdnem 8 hónapos terhesen. Tehát ez is egy megtapasztalás volt, és megint az, ami nem éppen dicséret vagy dicsekedésre méltó, hogy ez a 7 hónap nekem nem egy áldott állapotot, hanem egy napi küzdelem arra, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert a magam erejéből nem tudom végigcsinálni. Állandóan ott volt a szorongás, hogy bármi történhet, a Péter úr már kint volt Brazíliában, hogy mi lesz ezzel. Tehát nem azzal a nagy hittel és bizalommal, ahogy én azt elvártam volna magamtól. Megmondom őszintén, a legnagyobb csalódás az volt, hogy én elvártam volna magamtól, hogy egy ilyen lelki erővel vigyem végig, és az Istennek egy nagy tanítása, ami jó pár évvel később mutatott meg, hogy nem kellett volna. Tehát ő nem azt várta tőlem, amit én magamtól. Tehát megkímélhettem volna magamat ettől a sok vívódástól, hogyha jobban rá tudok figyelni. Ez is egy tanulság, de egy hasznos. Szóval az Istennek nincsenek véletlen dolga, végig kellett menni ezen az úton. Mikor kimentünk Brazíliába, hála Istennek semmi gond nem volt az úton, és utána az utolsó hónapban, ugye olyan helyen voltunk, ahol nem volt rendes kórház sem, és mondták, hogy az európaiak, hogy hát itt azért nem jó dolog szülni, hogy gondoljam meg, hogy mit csinálok, hogy nem akarok-e inkább hazamenni, vagy más utat választani, de annyira szerettem volna együtt maradni a Péterrel, meg a gyerekekkel, a családdal, hogy gondoltam, már mások is szülnek trópuson, hát miért ne. És a másik nehézség, hogy szülés előtt egy hónappal az akkori orvosi vizsgát kimutatta, hogy egy nagyon fejletlen magzat, és minél tovább kéne maradni, én meg közben fogytam. És hát ez is kiderült, ugye, hogy a trópus az, ami egy kicsit úgy megviselte a szervezetet, és amikor rá a szülés elkezdődött, akkor hát egy olyan kórházféle volt, hogy a szülőszobában a egyik orvos a macskát rúgta félre, a másik a legyeket hessezte, és várták, hogy most mi lesz az, ahogy egy ilyen kicsi csecsemő megszületik, ugye ott inkubátor se volt, semmi nem volt, és ami egy nehézség volt, hogy ugye nem tudtam portugálul. És mikor éreztem volna, hogy hát jó lenne az orvos már valami segítséget mondjon, hogy mit csináljon, hát csak annyit mondott, hogy tunda, tunda. És akkor az volt bennem, hogy hát ha három gyerek után az ember már csak tudja, hogy mit kell csinálni, mert ugye elmúltak a fájások, mindent, tehát én sem tudtam, hogy mi van. És az Isten megint olyan, szóval olyan csodálatosan tud dolgozni, meg működni, amit akkor én nem tudtam, hogy utólag jön rá az ember, hogy végig ott volt. Akár tudtam róla így tudatosan, akár nem, végig ott volt velem és vezetett, és kiderült, hogy egy 4 kg 60 dekás egészséges csecsemő született, egy óriás bébi. És két nap múlva kiraktak a kórházba, és akkor kiderült, hogy egy olyan fertőzést kaptam a kórházba, hogy hát élethalál között voltam, a Péter dolgozott, ott voltam a három kicsi lányjal, meg a csecsemővel, nem tudtam fölkelni, és akkor azt mondtam az Istennek, hogy Uram, ezt a gyermeket Te adtad, ha most ez elkezd sírni, akkor én föladom, és akkor itt vége. Akkor a többi a Te gondod lesz, hogy mi lesz a gyerekekkel. És ez is egy olyan megtapasztalás volt, hogy végülis a férjem, mikor hazajött, már úgy vitte az orvoshoz, mert az orvos nem jön ki. Úgy vitt el, olyan állapotban voltam. És a csecsemő, ugye a kétnapos csecsemő nem sírt, nem akart enni, semmi. Tehát egyszer megvárta, amíg a férjem visszajött, hazahozott, és akkor már tudtam neki adni enni. Tehát ami számomra egy nagy tanulság volt, hogy egyrészt nagyon oda kell figyelni, hogy az Istennek az apró jeleket, amit mond, hogy vegyük észre, és a másik, hogy ne váljunk el magunktól többet, mint amire képesek vagyunk. Hogyha azt mondom az Istennek, hogy Uram, nem bírom végigcsinálni, akkor mondjam neki azt, hogy nem bírom. De akkor is próbáljak meg ráfigyelni, és hogyha nem érzem azt, hogy ő majd valamit fog tenni, tehát hogyha úgy érzem, hogy a hitem is a nullánál van, hogy az se baj, ő így szeret, így teremtett, és azóta is ahányszor a fiamra nézek, megmondom őszintén, mindig ez jut eszembe, hogy az Isten nagyon akarta ezt a gyereket. Én kaptam egy rövid időre, de az Isten nagyon akarta. És hogy mennyi áldás volt ebből, és nekem meg rengeteg tanulság, egyrészt az, hogy fogadjam el önmagamat ilyen kis gyávának, félősnek, ilyen kis műszikának. A másik meg az, hogy az Istennek ez a végtelen nagy szeretete, kegyelme, hogy én akkor hozhattam egy rossz döntést, mert azóta több asszonnyal beszéltem, aki, na megmondom őszintén, hogy megmondták, hogy ők az abortuszt választották. És utána nagyon-nagyon nehéz volt neki. Tehát hozhattam volna akkor egy pillanatban egy rossz döntést, és az Isten nem engedte. Tehát ez is egy olyan csodálatos, hogy Isten néha úgy vezet bennünket, hogy nem is tudjuk. Tehát az egész életutunkon, 16 éves korom óta én ezt tapasztalom, hogy vagy úgy, hogy tudtam, hogy vezet, van úgy, hogy egyszer nem is tudtam, hogy ott van. Tehát ez a kegyelem. Ezt próbáltam volna elmondani, hogy nem tudom, hogy sikerült-e, mert egy kicsit most.
Aztán van olyan, hogy Isten nem állít ilyen éles helyzet elé, de viszont feltesz kérdést. És akkor azt várja, hogy belül valamit mondjál. Egy csendes kis utcában laktunk, és a jobboldali szomszédunk egy nagyon gazdag házaspár volt, szinte egy várszerűen körbevett házzal, nem lehetett belátni, 3 méter magas kőkerítés, és így tovább, olyan ajtó, hogy az se volt átlátszó, hanem tömörfa ajtóval. A másik oldalon pedig egy szegényebb család lakott 6 gyerekkel. És egyik este, hát ugye tárva nyitva minden, ablakok, mert nagy meleg van, és olyan, hogy egy trópuson korán megy le a nap, a 8 óra körül, 8:30 körül, a csendes utcában ott hangok vannak, nem is egy. Mintha ott egy tömeg összegyűlt volna. És akkor kinézünk, és hát valóban ott van legalább 30-40 ember. És ráadásul van egy rendőrségi kocsi is. És hát mi történt? Hát kiderült az, hogy a gazdagéknak az ajtaja elé egy papundekli dobozba leraktak egy újszülött csecsemőt. Ugye Brazíliában nem magyar fejjel tessék gondolkozni, az az iratlan szabály, hogyha valahova leraknak egy csecsemőt, először is annak nagyon nagy oka van, mert nagyon gyerekcentrikusak, és nagyon szeretik a gyerekeket, annak nagyon nagy oka van. És egyértelmű, hogy az a leányanya, az kinézte a gazdagékat, hogy ezeknél jó dolga lesz a gyerekének, és föl fogják nevelni, mert iratlan szabály, hogyha valahova letesznek egy gyereket, akkor azoknak azt föl kell nevelni. Ez évszázadok óta, amióta a brazil kolonizáció, gyarmatosítás megtörtént, azóta ez egy ilyen iratlan szabály. És hát ez a gazdag házaspár nem fogadta el, akik gyerektelenek voltak. És ezt mindenki tudta ott a környéken. Ők nem fogadták el, kihívták a rendőrséget. És a rendőr, amikor mi kinéztünk, tartotta az egynapos csecsemőt, és ott tanácstalanul, ott kérdezgette az embereket, főleg asszonyokat, hogy ki az, aki magához venni ezt a gyereket. Rögtön el akarom mondani, hogy olyan Pilis Csaba, Dresda távolságra van a legelső gyermekotthon, állami gyermekotthon. Magángyermekotthon nincs is. Tehát 750 kilométerre, tehát ez nem opció, hogy gyorsan elvisszük a gyereket, mert az autópálya persze nincs, az egy 12 órás út. És akkor ott egy 6 gyerekes családanya, akinek újszülöttje volt, az azt mondta a szegény asszony, hogy majd én magamhoz veszem és fölnevelem. Tudom szoptatni. Hol van itt a kérdés? Ott van, hogy ugye nem volt egy túl nagy város, ráadásul 40 évvel ezelőtt, még a katonai diktatúra idején, amikor elkezdtük ott a missziónkat a munkában, akkor külföldiek nem nagyon voltak Brazíliában, pláne ott a világ végén, egy kisvárosban. És ott mindenki tudta azt, hogy itt külföldiek vannak, mert nem volt külföldi, már nem tudom mióta abban a városban, talán soha. Külföldiek vannak. A brazilok rettentően kíváncsiak, hogy pillanatok alatt kiszaszerolták, hogy dollárba kapjuk a fizetést. Hát az valami fantasztikus. És akkor bevillant az agyamba, hogy Péter, Tünde, mi van akkor, hogyha a ti küszöbötökre rakja le ez az asszony? Vagy a leányanya ezt a csecsemőt? Mi a válaszod erre? Ráadásul mindenki tudta, hogy keresztények vagyunk. Mindenki tudta. Mondom, ott nincsenek titkok. Az Isten ezt a kérdést tette föl. Mit csináltál volna, ha hozzátok teszi le? Nem lett volna reális megoldás természetesen, mert a brazilok nem engednek ki senkit, aki náluk született, és Brazil az országból így. Tehát nincs az, hogy majd egy gazdag amerikai vagy német egy gyereket, legalábbis akkoriban nem volt örökbefogadás, és így tovább. De ez most, ez egy teljesen mellékes kérdés. A kérdés volt, amit az Isten feltett nekünk. Mi lett volna, ha? Mindenki tudja, hogy keresztény vagy, mit csináltál volna? Nem helyezett ilyen éles helyzetbe, mint amiről van szó. No, ez a második, ami, ahogy az Isten beszél az emberrel, és olykor kérdéseket tesz föl, és elgondolkoztatja az embert, és a hitével szembesíti. Azafelé tartottunk, illetve készültünk már lentről délről, amiről tegnap beszéltem, a buja a lelki trópusról, buja trópusi őserdőből, ahol olyan csodálatos éveket éltünk át gyülekezetben, és fölvetődött a kérdés, hogy menjünk haza, vagy maradjunk végleg ott. Ugye amikor kimentünk még Moszkvában, Brezsnyev volt a cár, és amikor hazajöttünk, már nem volt Szovjetunió. Tehát ez a kérdés már akkor, a hazajövetelkor nem úgy vetődött fel, hogy diszidálunk, vagy nem diszidálunk. Mert akkor már nem volt ilyesmi, hogy diszidálás. És hazajövetelünk előtt egy 3/4 évvel azt mondtuk a feleségem, hogy elkezdünk imádkozni. Elkezdünk imádkozni azért, hogy Isten mutassa meg, hogy mi az ő szándéka. Szívünk szándéka szerint, főleg a feleségem szándéka szerint maradtunk volna. Sokkal nyugalmasabb élet, jó állás, megkínáltak, akkor az államközi szerződés már lejárt, és akkor megkínáltak ott állással. 40 kilométerre a szubtrópusi tengerpart, mit kell mondani? Kényelmes lakás, stb. Hát, lehet dönteni, csak nem érdemes Isten nélkül. És elkezdtünk ezért imádkozni, és hát én korán mentem munkába, ugye a mezőgazdaság az mindig ilyen, a halászat pláne, úgyhogy reggelenként külön olvastunk igét. Én jóval még a család ébredése előtt, és egyszer senkinek kérdezze meg, hogy mi volt az ige, mert már nem tudom. Belenyilalta a szívembe, hogy ez az ige arról szól, hogy mennünk kell haza. Hogy az Isten azt akarja, hogy menjünk haza Magyarországra. Majd 9 hónappal később, vagy 8 hónappal később. Hát persze, estére én mindent elfelejtettem már. Hazamegyek, gyerekeket lefektettük, beszélgettünk, és feleségem megszólal, hogy olvastad reggel az igét? Mondom, igen, és? Hát volt valami, ami szíven ütött, mondja ő, hogy ez arra vonatkozik, hogy haza kell mennünk. Az Istennek ez az akarata. Ugyanaz az ige volt. Teljesen függetlenül. Erre egy racionális keresztény ember mit mond? Egészen biztos, hogy belemagyarázzuk az Isten igéjét, belemagyarázunk, és egyáltalán nem biztos, hogy ez a szándéka. Ezt mi így kitaláltuk. Na, akkor mi a megoldás? Hát imádkozunk tovább, aztán majd várunk. Aztán eltelik 2 hét, és szó szerint ugyanez megismétlődik, reggel olvasom, szíven üt, addig semmi, 2 hétig semmi, este hazajövök, feleségem megszólal, te engem szíven ütött egy ige, hogy haza kell mennünk. Melyik ez? Ugyanaz volt. Na most ez 8-szor ismétlődött meg, 8-szor. És akkor föltettük a kezünket, hogy mindent lehet, csak szkanderezni nem lehet Istennel. Egyáltalán az, hogy 8-szor ennyi türelme volt, és az 5. után nem legyintett. hogy ezekkel úgy se lehet semmit se kezdeni. Így is beszél az Isten hozzánk. Holnap folytatjuk. Lesz egy ének?
Jó.
Megrendülve állunk itt most, amikor átérezzük azt, hogy te itt vagy közöttünk. Azért, mert ígérted. És ahogy a legelső ének szólt, te már itt voltál, mielőtt idejöttünk volna. És vártál. Köszönjük ezt neked. Add meg nekünk most, hogy a te várakozásod ránk ne hiába való legyen. Amen. Azt kérdezte a feleségem, idefele jövet, hogy miről lesz szó. Mondom, arról, hogy úgy. Mert nekem is ez volt az először szembetűnő, amikor Enikő átküldte az anyagot, hogy a második este az úgyról szól. Úgy. Mentő szeretet.
Ézsaiás könyvéből, az 53. fejezetből részletet hadd olvassak föl, bár az egészet átküldte Enikő. Eltakartuk arcunkat előtte, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Minnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. János evangéliumból pedig, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, tegnap este Isten teremtő szeretetéről volt szó, mely megelőzött mindent. Isten a szeretet okán, mert ő szeretett, teremtett mindent. Isten szeretett, és megteremtette azt, akit és amit szerethet. Isten hasonlatosságára teremtett embert, saját képmásáért, az emberért volt olyan pazarló Isten, az élettelen és az élővilág teremtésekor is. Ez hálára és dicsőítésre kell, hogy indítsa az embert a saját érdekében. Arról is beszéltünk, hogy Isten függőségben és Isten függőségre teremtettünk. Csak ebben a függőségben van otthon az ember, csak ebben teljesedhet ki, csak ebben boldog, és csak ebben élheti meg a legnagyobb szabadságot. A bűneset óta a teremtett világ legnagyobb deficitje, az ember Isten függősége, ez a legnagyobb hiány. És egyben nem csak hiány, hanem minden bajnak és nyomorúságnak ez a forrása. A bűneset következménye, hogy az ember is teremtővé vált, megteremtette az egyetlen igazi bálványistent, az egóját. Csak Isten függőségben kapható és megélhető az igazi szabadság. Az a szabadság, hogy szerethetjük Istent, szerethetjük a másik embert, és szerethetjük a teremtett világot. Ebben a szeretetben megélhető szabadság maga korlátoz úgy, hogy ezt nem éljük át korlátnak. Aztán arról is volt szó, hogy Isten társat szeretett az embernek, aki ezáltal kapta meg lényegét, és így lett férfi és nő. Beszéltünk arról is, hogy Isten kockáztatott akkor, amikor az ember elszakadását tőle nem tartotta kizártnak, így érthetjük meg Isten válaszát a bűnesetre. Isten válasza mögött mentő szeretete van. Nem a bűnbeesést előzte meg, hanem a bűnbeeső emberre vonatkozó megoldása előzte meg a teremtést, és ez nem más, mint Krisztus. És akkor a mai gondolatok első vázlatpontja, megváltói szeretet kényszere, Isten magára veszi, hogy cselekednie kell. Tehát beszéltünk már arról, hogy Isten kockáztatott, mai fejjel fel nem foghatjuk azokat a lehetőségeket, ajándékokat, amiket az ember a teremtéskor kapott tőle, amivel elhalmozott. Igen, kockáztatott, hogy az ellenefordulás lehetőségét sem zárta ki, és nem azt előzte meg, hogy ez ne történjen meg, hanem a megoldást készítette elő, ha megtörténik. Ugyanígy érthetetlen számunkra, hogy Isten a megoldásban és annak módjában Krisztus kereszthalálába kényszeríti önmagát. Nem is gondolunk bele, hogy az isteni cselekvés mögött a kell húzódik meg. Az, hogy meg kell tennie, és azt kell megtennie, és mást nem tehet. Ennek a kényszerű kellnek az egyetlen oka a szeretete. Szeretete, amely nem engedi, hogy teremtményét, a világot és benne az embert ne szeresse, és érte ne cselekedjen. Isten egyetlen alkotását sem tudja gyűlölni. Gyűlölni csak a bűnt gyűlöli. Itt is találkozunk azzal, amit a világ össze akar mosni, a bűnöst összemosni a bűnössel. Mi pedig a Szentlélek vezetése alatt az isteni kijelentésből kiindulva azt valljuk, hogy Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. De térjünk vissza ahhoz, hogy Istennek az emberért cselekednie kell. Ezt nevezzük a megváltói szeretet kényszerének. Hogy ezt jobban megértsük, annak konkrét példáival kell szembesülnünk, mégpedig Jézus Krisztus életéből. Az ő életének egyes eseményei mutatják be az isteni kényszert, hogy nem tehetett és nem tehet mást, mint amit tett és tesz. A samári asszony Jézusi példák a kerre. A samári asszony történetének elején olvassuk, hogy Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie. Egy olyan területen, melyet a zsidók, ha tehették, általában elkerültek, és inkább a Jordán melletti utat választották, a Judeából Galileába vagy visszautaztak. Samária a Jordán völgyéhez képest amúgy is egy koppár, csapadékban szegény, és azon kívül vízben szegény terület volt, a zsidókkal szemben ellenséges érzületű néppel. Persze az unszimpátia kölcsönös volt, zsidók és samáriak közötti kapcsolat csak nem ellenséges volt, mint ahogy a békés dalos katolikus újszövetség fordítás lábjegyzetében olvashatjuk, a zsidók a pogányoknál is jobban megvetették a samáriaikat. Isten azonban Jézusban mindenkit szeret, Krisztus mindenki megváltásáért jött a földre, ezért választja Samárián keresztül vezető utat. Neki ott dolga van. Jézusnak Samárián kellett keresztül mennie. Mert ott egy asszonyt, majd pedig egy városka lakóit kellett megszabadítani a bűntől, és megmentenie haláltól, kárhozattól. Zákeussal kapcsolatban is ebben az értelemben gondolkodik, szól és cselekszik az Úr, amikor megáll az alatt a bizonyos fa alatt, és azt mondja, hogy Zákeus, ma a te házadba kell mennem, megszállnom. Dér Katalin, a katolikus teológus, a Zsoltárok misztériuma című könyvében a Jézusi kellről ezt írta. Jézusnál a kell nagy szó. Neki már pedig meg kell tenni valamit, és nem tehet mást. Ezt olvassuk halálával kapcsolatban is. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Urunk, így teljesíti be az Atya akaratát, és ez mind a négy evangélium eszenciája. Jézusnál, Zákeus esetében, a samári úttal kapcsolatban, de minden cselekedeténél, találkozásainál, szenvedésénél és halálánál is közös, hogy nem tud és nem is akar más tenni, csak amire küldetett. Itt meg kell állnunk egy kicsit, mert ezek nagyon súlyos kijelentések. A mindenható örök Isten, aki mivel mindenható, korlátlan cselekvési lehetősége van, az alternatívák tárháza van a kezében, mégis az ember megváltásával kapcsolatban nincsenek alternatívái, nincsen úgynevezett B-terve. Emberileg nézve saját cselekvési szabadságát korlátozza azzal, hogy csak egyféle út van azért, hogy az emberre ne örök halál és kárhozat várjon. Az ember megszokta, hogy dönthet így is, meg úgy is. Az élő Istent szeretete arra kényszeríti, hogy csak egy utat válasszon az ember megmentése érdekében. Egyszülött fiának helyettes halálát. Ez a legnagyobb kell. Megmenteni az embert. Nincs alternatíva, nincs B-terv. Ezért nem Isten káromlás kijelenteni, hogy az Isten nem tud mást tenni. De neked is tudnod kell. Jézusnak ma ide kellett jönni. Téged ma meg kell, hogy szólítson. Hogy is szólt az első ének? Az Úr van itt, az Úr van itt. A te Istened, ő vár rád. Mielőtt ide jöttél, Jézus már itt volt, és várt téged. Mint ahogy a samári asszonyt várta a kútnál. Jézus nem tehetett mást, ide kellett jönni ma este miattad és miattam, mert találkozni akar veled és velem. Tudd, ma Jézusnak nincs más dolga, nincs más intéznivalója, ma nem mondja, hogy nem érek rá majd holnap. Neki veled és velem kapcsolatban mindig ma van. Ma itt van, ma itt kell lennie. Nem külső kényszerek befolyásolják, vezetik ide, hanem szeretetének kényszere alatt cselekszik. A külső kényszer az csak, nem csak, hogy mert ilyen vagy, mert ilyen vagyok, azért kell itt lennie. Bűnösen, elveszetten élő ember vagyok, aki megváltásra szorul. Akkor is, ha már volt életújulás az életemben, újra és újra megváltásra szorulok. Újra és újra megújításra szorulok. Már csak az a kérdés, te is itt vagy? Nem csak fizikailag, lelkileg is. Engeded a találkozást vele? Téged is szorongat a kell. Tudd, kell találkoznod azzal, akinek találkozni kell veled. A samári asszony, meg Zákeus, meg a betesdattavi beteg, és sorolhatnám a példákat, amikor megpillantotta Jézust, ezt még nem tudta. Később viszont megtudta, hogy Jézusnak találkoznia kellett velük. Itt és most velem és veled. Ezek után te most már nem mondhatod, nem tudtam azt, hogy Jézus értem jött a földre, és ma éppen ide, és azt, hogy értem, helyettem és miattam halt meg a kereszten. A mai nap témája az úgy. Mentő szeretet. Hogyan? Úgy. Isten hogyanjáról van szó. Annak az Istennek a hogyanjáról, aki szeretet. A hogyant megelőzi a kiért. Kiért, miért és hogyan szeret úgy Isten. Érettem és érettet szeret úgy Krisztusban Isten. Tegnap már volt arról szó, hogy képére és hasonlatosságára teremtett embert, akibe életnek leheletét lehelte, és ezért szereti őt. Azt is tisztáztuk, hogy nem ettől élő lény az ember, hanem ettől élő lélek, azaz Istentől kapott lélek hordozója. Kérdezem, van ennél szorosabb kötelék? Nincs. Ember voltunk lényege és garanciája, ez az Istentől kapott lélek, és ezáltal létrejött Isten-ember kapcsolat. Teljesen mindegy, hogy a tévét nézem, vagy az internetet, vagy az utcán, boltban, iskolában nézem az embereket, nem látom rajtuk a dicsőséget és méltóságot. de egyben az alázatot. Hogy olyat hordoznak magukba, olyan lényeget, amit Istentől kaptak. Amit Istentől kaptunk. Amit Istentől kaptál. A legtöbb ember szülői, nagyszülői, ősöktől származó örökségekről beszél, akár genetikáról, akár lakásról, akár étkészletről van szó. Arról nem beszélünk, amit Istentől kaptunk. A lelkét. Ma este lépjünk ki az átlagember gondolkodásából és korlátaiból, és engedjük Istent, hogy megérintsen azzal az örök szeretettel és egyúttal figyelmeztetéssel, hogy azért vagyunk emberek, mert tőle lelket kaptunk, és ennek hordozói vagyunk. Ebből a nézőpontból döbbenetes, hogy mivé vált az ember, mivé váltunk, mivé váltam. Isten végtelen kegyelme, hogy bár bűneink miatt jogosan megfosztotta vele való legszorosabb és legszemélyebb köteléktől, ami az Édenben volt, de a tőle kapott lelket nem vette vissza. Még a legelvetőnültebb gonosztevőtől sem vette és veszi vissza. Mindenki úgy részese az Isten ellenes lázadásnak, te is, én is, hogy hordozzuk a tőle kapott lelket. Bár Istennel kapcsolatunk és annak a minősége a bűnesettel megszakadt, ami előtte volt, az már nincs, de a kötelék, a tőle kapott lélek megvan. Ezért szeret Isten Krisztusban, akit érted és értem küldött el. Miattam és miattad szeret úgy Krisztusban Isten. Elszakítottságom és ennek gyümölcsei, azaz a bűneim miatt jutott Isten arra, hogy a megoldást Krisztusban hozza el. Miattam és miattad kellett Jézus Krisztusnak átszakítania az eget, a mennyei magasságból a földre jönnie ide. A mennyei magasság és a földi mélység nem fönt és lentet jelent, hanem tisztát és tisztátalant, szent bűntelen helyet és profán bűnös állapotot. A miattam és miattad elsősorban azt jelenti, hogy Krisztus áldozatának indoka én voltam és te voltál. Másodszorban sajnos azt is jelenti, hogy miattam és miattad az ember miatt szenved a teremtett világ. Az élettelen és az élő is itt a Földön. De ha az űrszemétre gondolok, akkor már a stratoszférán túl is. Isten fiának az ember miatt, miattam és miattad kétszer. Először kellett, másodszor kell eljönni. Először, hogy bűneink büntetését magára vegye, másodszor, hogy a bűn miatt, aminek hordozója az ember, én is és te is, a megromlott világot újjáteremtse. E két időpont között élünk. Ez adatott nekünk. Hogy az újjászületés isteni ajándékát ne utasítsuk vissza. Fogadjuk el, és ha elfogadtunk, adjunk érte hálát. Mert a magunk képességéből, a magunk erejéből még az isteni ajándék, a kegyelem elfogadására is alkalmatlanok vagyunk. Helyettem és helyetted szeret úgy Krisztusban Isten. Barátom édesanyja megöregedett és demenciával küzd. Pontosabban nem küzd, mert nem tud róla. Inkább azt mondogatja, hogy magát el tudja látni, de közben, amikor kórházban volt, buszon képzelte magát, mert állapotával nincs tisztában. Barátom édesanyjáról és a saját helyzetéről azt mondta, hogy tudod, amikor újszülött és csecsemő és kisgyerek voltam, akkor édesanyám tett meg értem mindent, mert én nem tudtam. Most én teszek meg érte mindent, mert ő nem tud. Amikor most visszatért a gyermekkorába. Helyettem mindent, amikor gyerek voltam, helyettem mindent, amikor most ő éli a második gyerekkorát. Mind a két esetben azért tesz meg valaki egy másik helyet valamit, vagy mindent, aki még, vagy már nem tud tenni semmit. Azt teszi meg, aki látja, ismeri a másik állapotát. A szülő a csecsemőjét, mert látja, hogy meg kell mindent tenni, és a felnőtt az elaggott szülőjét, a demenciával küzdőt, mert ő sem látja már az állapotát. Mindkét esetben a szeretet a mozgatórugó. Ennek a példának mik a kulcsszavai? Első. Állapotával, helyzetével nincs tisztában. Második. Nem tudja megtenni. Harmadik. Mindegy, hogy felnőtt, illetve öreg, vagy pedig csecsemő. Az, aki látja, ismeri a van egy valaki, aki látja, ismeri a másik állapotát. Negyedik. Helyette megtesz mindent. Igen. Isten úgy látott, látja az embert, engem és téged, sőt még jobban, mint az anya a gyermekét, vagy a felnőtt gyerek a rászoruló szülőjét, sokkal jobban lát, és így látja, tudta, amit az ember nem, hogy a bűn miatt állapota reménytelen, egyedül nem képes szabadulnia belőle. Bár azt hangoztatja, hogy dehogy nem. Állapotával és helyzetével tehát nincs tisztában, ahogy a példa kulcsszavairól volt szó. Mint amikor valaki súlyosan beteg, de orvosi segítséget nem vesz igénybe, azt elutasítja, és maga kezelgeti magát, mert hát ő jobban tudja. A bűn gyógyíthatatlan, nem lehet kiigazítani. A bűn kiköveteli a büntetést, a bűn halált követel, a bűn csak a halállal semmisül meg. Olyan, mint a rák, hogy nagyon sokszor csak a halállal szűnik meg a betegség. Valakinek meg kell halnia a bűn miatt. Vagy az embernek, nekem és neked, vagy másnak. Ember nem tud a másiktól átvállalni bűnt, mert ő maga is bűnös. Ugyanakkor a bűnt el kell hordozni. Persze itt nem konkrét bűnökről van szó csupán, sőt főleg nem ezekről, hanem a bűn okozta állapotról, helyzetről és helyről. Helyettem és helyetted szeret úgy Krisztusban Isten, a helyettes bűnelhordozásban, a büntetés elszenvedésében, és ez a szeretete révén valósul meg. Ez csak bűntelen tehette meg, vagyis Krisztus, hogy az egyik evangélium ének szövege mondja, magára vette szennyes ruhámat, így békíté meg Istent atyámat. Igen, mert az ember állapotával, helyzetével nincs tisztában, nem tudja megtenni azt, hogy megszabadul, de van, aki látja, ismeri az állapotunkat, és helyette megtesz mindent. Úgy szeretett, hogy életét adta, és ezzel megmentett. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, Krisztus ő, aki megtestesült, megfeszített, feltámadt. A megváltás, Isten mentő szeretete e három egymástól el nem választható történésben valósult meg. Megtestesülés, megfeszítetés, feltámadás. Az apostol így vall Isten mentő szeretetéről. abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Nem elég hallani, hogy Isten szeret. Nem elég hallani, hogy Isten hogy szeretett, érettem miattam és helyettem mit tett Krisztusban és Krisztus által. Ha már a maga ereje és képessége elégtelen arra, hogy igent mondjak és elfogadjam, legalább ne utasítsam el az ő közeledését. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ha nem tudok igent mondani, ha nem tudom őt elfogadni, akkor ne mondjak igent, és ne fogadjam el. Késő van, úgy látszik, Garádi Péter össze-vissza beszél. Nem tudok igent mondani, de azért mondjak igent. Nem tudom elfogadni, de azért fogadjam el. Pál apostol erről így írt, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Az értelem megváltozása, mondjuk ki, a megtérés két lépcsős. Első, amikor igent mondok Isten Krisztusban adott mentő szeretetére. A második, amikor megvallom, a második lépcső, hogy az igent, az első lépcsőt, az Isten szent lelke munkálta bennem, mert a magam ereje, a magam képessége, a magam kegyessége, a magam vallásossága erre nem elég. Az a tapasztalatom, kedves testvérek, hogy ez a második lépcső az újjászületettek többségénél nem történt meg. Így életük változásában szerintük nekik is részük volt, részük kellett, hogy legyen. Ez pedig dicsekvés. Vagy pedig odáig jutunk, hogy hát ez természetes, hogy mindent Isten végzett bennem. Válaszom, nem természetes. Minél többször megvallod, hogy megtérésedet Isten munkálta benned, annál jobban hálára indít, hogy semmi érdemünk nincs. Minden érdem, és ezért minden dicsőség Istené. Fogadjuk el az apostol figyelmeztetését. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Amen. Imádkozunk. Mindent tőled kaptunk, Urunk. Mindent. És mennyire csodálatos Keresztelő Jánosnak az a mondata, hogy nekem kisebbednem kell, és ő neki növekednie. Nekem a nulla fele tartani, és Krisztusnak a százhoz növekednie az életemben. Uram, ezt munkáld bennünk. Amen.
Köszönjük az Úrnak a ma esti szolgálatot, és köszönjük Tündének és Péternek mindazt, ami elhangzott. Bizonyságtétel engem azon a ponton érintett nagyon szíven, hogy lelkészként nagyon sok emberrel beszélgetek lelkigondozói beszélgetésben, és amiről itt most Tünde beszélt, az egy nagyon gyakran jelentkező teher és probléma. Azt gondolom, hogy a jelenlévők közül is sokan küzdenek ezzel, hogy olyan dolgot várunk el magunktól, mert azt gondoljuk, hogy az Isten azt várja el tőlünk, jó keresztényektől, amit az Isten nem vár el tőlünk, hanem azt várja, hogy a magunk gyenge állapotában, nyomorúságával boruljunk oda és engedjük, hogy ő munkálkodjon. Úgyhogy én külön köszönöm ezt a bátorságot, amivel Tünde kiállt és elmondta ezt a személyes tapasztalatát, és köszönjük az ige szolgálatot is, amit hallottunk, meg azt is, ahogy Nekem nagyon mélyen megérintette a szívemet, megint bele rendülni abba, és én ezt a mondatot különösen is, hogy nincs B-terv. Ez Istennek nincs B-terve a megváltásunkra. Mi nagyon sokszor az élet sokféle dolgában, különböző verziókban futunk. De tőlünk is azt várja az Isten, hogy arra álljunk rá, hogy nincs B-terv az igazán lényeges dologban, dolgokban. Énekeljük az áróénekünket, későre járt, és utána szeretnék egy-két dolgot hirdetni.